Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és a mai alkalommal én egy olyan bibliai személyről szeretnék ismét szólni, akiről már sokszor beszéltünk, Mózesről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. De most az ő életéről úgy szeretném, hogyha gondolkodnánk, hogy az ő élet történetének a tapasztalatai mit mondanak nekünk, és mit akarnak a lelkünkre helyezni az előttünk álló időre vonatkozóan. Tehát most nem csak úgy általában, meg tényleg a mindenkorra érvényes tanulságot, mert mindenkorra érvényes tanulság van Mózes életében, hanem most kimondottan az előttünk álló időre vonatkoztatva szeretném az ő élettörténetének 5 mozzanatát feleleveníteni. Alapigeként szeretném, hogyha felolvasnánk Jelenések könyve 15. fejezetének a 2. és 3. versét, Jelenések könyve 15. fejezet 2. és 3. versében a következőt olvassuk. És énekelték Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a báránynak énekét, ezt mondván, nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a pogányok, azaz a népek, és lehajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Csodálatos ez az ének. Mindjárt részletezni fogjuk néhány gondolatát, de először azt szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy kik éneklik ezt az éneket. Kik éneklik? Azt olvassuk a 2. versben előtte, hogy látta János apostol azokat, akik diadalmasak voltak a fenevadon és az ő képén és bélyegén és az ő nevének számán. Tehát ez az ének, amit itt olvasunk, amit Mózes és Bárány énekének nevez, azoknak az embereknek az éneke, akik a végidején, a legnehezebb időben, a nagy nyomorúságon keresztül mentek. Egyáltalán mi az, hogy ének a Bibliában? Mit jelent az, hogy ének? Most is hallottunk egy nagyon szép kórusszámot, közösen is énekelünk, de mi az, hogy ének a bibliai megfogalmazásban? Az ének a tapasztalatok, az Istennel szerzett tapasztalatoknak művészi, költői formában való kifejezése. És éppen ezért azt, amikor azt olvassuk az igében, hogy új éneket adott az én számba, tehát hogy az újabb és újabb tapasztalatoknak a megfogalmazása. És nézzük meg, amikor azt mondja ez az ige, hogy akik a végidején élnek, azok a Mózes és Bárány énekét éneklik, akkor ezzel mit mond? Hogy olyan tapasztalatokon mennek keresztül, amin Mózes keresztül ment, és Jézus, ugye a bárány. De mi most nem a bárány énekével, hanem a Mózes énekével fogunk foglalkozni, hogy Mózes életében mik voltak azok a tapasztalatok, amik nekünk az előttünk álló időben nagyon-nagyon fontos tanulságot jelent. Röviden fogjuk majd Mózes életét is áttekinteni, a fiatalok is érteni fognak majd belőle a mózesi történetből. Sokan-sokan ismerik Mózes történetét, és az ismert jellegzetes momentumokat fogjuk majd kiemelni belőle. Nézzük meg Mózes életének az első olyan eseményét, amelynek az előttünk álló időszakra vonatkozóan is nagyon-nagyon fontos tanítása és mondani valója van. Elsősorban hadd kérdezzem meg, Mózes, amikor megszületett, akkor emberi szempontból mi várt volna rá? Meg kellett volna halnia. Miért? Mert ugye Egyiptomban volt Izrael népe, és mi volt kiadva a rendeletbe? Hogy minden zsidó fiú gyermeket, aki megszületik, ugye azt meg kell ölni. És mit csináltak Mózesnek a szülei? Hogy mentették meg az Isten kegyelméből Mózest? Csináltak, mit csináltak? Egy kis kosárkát, ugye, amit szurokkal vagy kátránnyal, nem is tudom minek mondják, ezt kibéleltek, és beletették a kis Mózest, és kitették ugye a folyóra. És kitalálta meg Mózest, a fáraónak a leánya, nem tudta, hogy, tehát ott volt az a gyermek, könyörületességre indult, csodálatos az egész történet, és bekerül 12 évesen Egyiptom udvarába, mert közben kiadják szoptatós dajkának, és kinek adják ki? Ugye Mózes édesanyjának. Tehát Mózes otthon nevelkedik 12 éves koráig, és utána bekerül az egyiptomi udvarba, és a fáraó leánya fiaként nevelkedik fel. És mint ilyen, az egyiptomi trónnak a várományosa, az örököse. És nézzük meg, hogy mit mond az ige a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében, a 24-től a 26-ig terjedő verseiben. Hit által tiltakozott Mózes, midon felnövekedett, hogy fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Mózes életében mit látunk? Elérkezett egy pont, ő az egyiptomi udvarban nevelkedett, azt olvassuk, hogy megtanítatott az egyiptomiak minden bölcsességére, hatalmas volt ismeretekben, tudományban, hatalmas fejlődés, szellemi fejlődésben ment, fejlődésben volt része, és ott volt előtte a választásnak a lehetősége, hogy ő lesz Egyiptom első embere, és ezzel a világura a vezető birodalom volt ugye Egyiptom, vagy pedig egy elnyomott rabszolga lesz. Hadd kérdezzem meg, súlyos döntés ez? Olyan döntés, ami szerintem nagyon kevés ember életében van, hogy választhat így a kettő között, a két véglet között. És nézzük meg, Mózes mit választotta? Mit választott? Mózes választotta az Isten népével való együtt nyomorgást. Sok tanulságot vonhatunk le ebből az egyetlen egy mozzanatból. Az első, amit szeretnék megjegyezni, hogy mit mond a Biblia? Hogy tudta ezt a döntést meghozni Mózes? Hit által. Egyedül hit által. Miért? Mit olvastunk? Mert ő mire tekintett? Előre tekintett a láthatatlanra, a megjutalmazásra, az örök életre. Neki fontosabb volt az, amit most a szemével nem lát, de hitével tudja, hogyha ő az urat követi hűségesen, akkor Egyiptom kincseinél sokkal nagyobb gazdagság lesz majd az ő része az örök életben. Igen, azt mondja, Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazása tekintett. Szeretném megkérdezni azt, hogy hogy lehet ilyen döntéseket meghozni az emberi életben? Hogy lehet ilyen döntéseket meghozni? Gondoljunk bele abba, hogy nem ilyen horderejű, de hányszor van az, amikor olyan élethelyzet van, hogy valami előnyhöz tudnánk jutni, földi előnyhöz. És akkor választanunk kell, vagy Krisztus, vagy az a földi előny. A látható jóért, vagy jóról le tudunk-e mondani a láthatatlan örök életért? De fölvetődik a kérdés, hogy miért nem lehet a kettőt összeegyeztetni? Miért nem mondta azt Mózes, hogy én elfogadom Egyiptomnak az uralkodói címét, és az milyen jó lesz, mert akkor az én népemnek is tudok segíteni. Nem lett volna ez egy nagyon jó megoldás? Miért nem lett volna jó megoldás? Mert mi lett volna szükséges ehhez? Mit kellett volna neki megtenni? Mit kellett volna? Meghajolni a bálványistenek előtt, részt venni abban a szertartásban, mint Egyiptom népének a vezetője, mint a fáraó, nem bújhatott volna ki ez alól. Na és nem mondhatta volna azt, hogy na jó, hát meghajolok színből, de én a szívemben tudom, hogy mi az igazság. Nem mondhatta volna ezt? Nem. Miért? Mert két úrnak nem lehet szolgálni. Én nem szolgálhatom az Istent titokban. Aki az Istent szolgálja, és az ő akarata szerint akar élni, azt mindenki előtt felvállalva lehet csak megtenni. És itt szeretnék rátérni az előttünk levő időnek a tanulságaira, illetve ennek a mozzanatnak az előttünk levő időre vonatkozó fontos tanítására. Hadd kérdezzem meg, hogy mi vár erre a világra, ha körülnézünk, mit látunk? Nyomorúság, egyre több nyomorúság, és ez fokozódik. Egyértelmű. De mit mond a Biblia? Hogy Isten népe bizonyos megalkuvások árán ideig, óráig úgy tűnik, hogy látszólagos előnyhöz tudna jutni. Amikor egy ilyen kiélezett helyzetbe kerülünk, az előttünk álló időben, akkor mi mellett fogunk dönteni? Mi mellett döntünk? A pillanatnyi előnyök kedvéért megalkuszunk, ami aztán majd visszájára fog fordulni, mert mit olvastunk Mózesről is, hogy inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Tehát az ember akkor mit fog tudni majd választani ebben az adott kiélezett élethelyzetben? Mi most egyértelműen azt mondjuk, hogy hát persze mi az Isten mellett döntünk és felvállaljuk minden körülmények között. De mit mond Jób könyvében az ige, milyen figyelmeztetést? Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Figyeljük, ne pártolj a bűnhöz, mert lehet, hogy megveted úgy alapvetően a bűnt normál körülmények között, na de hogyha a nyomorúság között és a bűn között kell választani, hát akkor az ember már inkább a bűnt választja. Ugye azt mondja ez az ige. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Igen, nekünk is döntéseket kell meghozni. Kiállunk-e hűségesen az Isten szava mellett, minden következményt felvállalva, és lehet, hogy pillanatnyilag hátrányos, sőt, biztos pillanatnyilag hátrányos helyzetbe kerül az, aki hűséges lesz Istenhez. De ugyanakkor az Isten mit mond? Aki hűségesen kitart, az Isten azt a legnagyobb nyomorúság idején védelem alá fogja helyezni. Amikor a megalkuvók, akik nem az Isten akaratát követték, nem tudnak hol menedéket találni, Isten népe biztonságban lesz. De előtte ezt a döntést mindenkinek meg kell hozni. Szeretném megkérdezni, hogy mi szükséges ahhoz, hogy mi egy ilyen horderejű döntést úgy hozzunk meg, hogy igazából Krisztus mellett tudjunk majd dönteni az előttünk álló időben. Mi szükséges ehhez? Mi szükséges? Mikor tudunk ezekre a nagy döntésekre felkészülni? Ma. Most. És milyen formában? Hogy az élet legapróbb dolgaiban is hűségesek vagyunk. Hogy az élet legapróbb dolgaiban is nem alkuszunk meg kisebb jelentőségű dolgokban. Szeretném megkérdezni, vannak megalkuvások a mi életünkben? Hát tudjuk, hogy ez nem jó, na de most így. Szóval vannak ilyen kisebb horderejű megalkuvások az életünkben? Ha vannak ilyenek, akkor hogy számíthatunk arra, hogy majd amikor a legnagyobb horderejű kérdésben döntenünk kell, majd akkor egyszer csak helyesen fogunk dönteni? Erre nekünk ma, most kell felkészülni, az előttünk álló időre. De ha mi hűen most Krisztussal járunk, és kitartunk, és helyes döntéseket hozunk az ő ereje által, ő meg fog bennünket úgy erősíteni, hogy a legnagyobb próbában is meg fogunk tudni állni. De ehhez így vezet az út. Mert Jézus mit mond? Aki hű a kevesen, a sokon is hű lesz az. De aki hűtlen és hamis a kevesen, a sokon is az lesz. Tehát nekünk most kell, apró lépésekben kell gondolkodnunk, és hadd mondjam, mi soha, majd meg fogjuk látni, hogy ez lesz tulajdonképpen az egésznek a végkicsengése ennek a mai gondolatmenetnek, hogy nekünk nem attól kell félni majd, hogy akkor mi lesz, milyen nyomorúság, meg ilyen, nem. Nekünk a mában kell élni. És hogyha a mát hűségesen az Isten kegyelméből megálljuk, az ő lelke késztetésére, akkor nincs mit félni a jövőtől, mert a nagy próbában, a legnehezebb helyzetben is fogunk tudni helyesen dönteni. Az ő kegyelme az ő lelke által, mert meg fog bennünket úgy ilyen mértékig áldani és erősíteni. Szeretném azt mondani, hogy az Isten minden körülmények között az embernek a hűségére számít és vágyódik. Az ember része a hűség, és az Isten része a szabadítás. Nem? De az Isten csak akkor tud szabadítást hozni, hogyha az ember hűséges. Szeretném megkérdezni, hogy hol látjuk ezt nagyon csodálatos példával az Ószövetségben, Dániel könyvében például. Ott van a Dura mezején felállított hatalmas nagy szobor. Mi volt kiadva parancsba, hogy aki nem hajol meg az álló kép a szobor előtt, az az égő tüzes kemencébe vettetik. Mindenki leborul ugye az álló kép előtt, csak van három ifjú, Sidrák, Misák és Abednégó, akik nem borulnak le előtte. De mi volt a fenyegetés? Bevetik őket a tüzes kemencébe. Ők mit tettek? Akkor sem hajolnak meg a bálványisten előtt. Akkor sem alkusznak meg a lelkiismeretükkel. Ők a végsőkig kitartottak a helyes döntés mellett. És mi történt? Bevetette Nabukodonozor őket a tüzes kemencébe. És mi lett velük? A tűz szaga nem járta át őket, mert negyedikként megjelent Jézus, és ott volt velük a tüzes kemencében. És amikor kiengedték őket, azt olvassuk, hogy még a tűznek a szaga sem járta át a ruhájukat. De miért? Az Isten miért cselekedhette ezt a hatalmas csodát, ami utána az egész birodalomban elterjedt? Mert ugye erre az ünnepségre ott volt a birodalom összes jelentős embere, és utána elvitték ennek a hírét mindenhova. De mi volt ennek az alapja? Hogy ez a három héber ifjú kitartott. Az előttünk álló időben is, ha mi hűségesen kitartunk, a tiszta igazság mellett, Isten tiszta szava mellett, akkor az Isten hatalmas csodákat fog tudni tenni, és hatalmasan fog tudni az ő műve is előre haladni. De ehhez mi kell? Hogy már most olyan kapcsolatban legyünk ő vele, hogy az apró, a hétköznapi élet apró döntéseiben is úgy megálljuk a próbákat, hogy a végső nagy megpróbáltatás idején is majd hűségesen tudjunk megállni mellette. Nézzük meg a másik óriási nagy tanulságot Mózes életéből. Mózes 4. könyve 12. fejezetének a 3. versét szeretném, hogyha elolvasnánk. Mózes 4. könyve 12. fejezet 3. vers azt mondja, az az ember pedig Mózes igen szelíd volt minden embernél inkább, akik a föld színén vannak. Mózes minden embernél szelídebb volt. Szeretnék egy kérdést feltenni. Mózes mindig szelíd volt-e? Hadd kérdezem, mi az a szelídség magatartása? Ki tudja megmondani, mi a szelídség magatartása? Olyan nehezen körülírható fogalom ez. A szelídség magatartása az, amikor valaki a rosszra, az őt ért bántásokra nem rosszal válaszol, hanem inkább jót tesz azokkal, akik őt bántják, nem vág vissza, hanem alázatosan, nem bosszúálló, nem kegyetlen, hanem ezzel a béketűrő, szelíd lelkülettel viseli az életnek a nehézségeit. Nézzük meg, azt olvassuk, Mózes minden embernél szelídebb volt. Hadd kérdezzem, Mózes mindig szelíd volt? Mindig szelíd volt Mózes? Mózes élete 3x40 évre osztható. 40 évkor, első 40 év ugye részint otthon, részint az egyiptomi udvarban való nevelkedés. A 40 év végén Egyiptomban van rabszolgaságban Isten népe. Mit gondolt Mózes? Neveltetése, meg hadtudomány, meg mindenféle, amiben jártas volt, hogy majd az Isten az ő keze által fogja kivezetni a népet Egyiptomból. És mit csinál? Haragjában megöl egy egyiptomi embert, aki igazságtalan volt egy héber fiatalemberrel. Megöli haragjában az egyiptomit. Utána el kell neki menekülnie, 40 évig a pusztában van. De hadd kérdezzem meg, ez az ember, aki annyira indulatos volt, hogy embert öl haragjában, mivé válik a világ legszelídebb emberévé? Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy minek volt köszönhető, hogy ez a jellem átalakulás végbe ment az ő életében? Minek volt köszönhető, hogy az Úr 40 évre elhívta őt a pusztába, és ott nevelte, fejlesztette őt, lecsiszolta a jellemének azokat a vonásait, amik nem elfogadhatóak, amik még nem is tették őt alkalmassá arra, hogy a népet vezesse. 40 évig tanult az Úrtól a pusztában. Álljunk meg egy pillanatra, és szeretném, hogyha az előttünk álló időre tekintenénk. Jézus Krisztus, amikor visszajön, mit mond Pál apostol? Tisztít magának kivált képpen való népet, jó cselekedete igyekezőt, és rajtuk nem lesz szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem milyen lesz ez a nép? Szent és fedhetetlen. Álljunk meg egy pillanatra. Szeretném, hogyha végig gondolnánk, hogy amikor ezekre az igékre gondolunk, akkor hogy tekintünk önmagunkra? Felötlenek az emberben a bűnök, a jellemhibák, a fogyatékosságok, olyanok, amikkel lehet, hogy már évek, évtizedek óta küzdünk. És azt veszük észre, hogy újra ugyanabban a kerékvágásban vagyunk. Fölvetődik az emberben a kérdés, hogy lehetséges igazából megváltozni? Lehetséges jellemünkben úgy megváltozni, hogy azok közé tudjunk tartozni, akik, amikor Jézus visszajön, szeplő és hiba nélkül fognak megállni ő előtte? Lehetséges? Mózes éneke ezt is tartalmazza. Igen, ő a legszelídebb emberré vált. Hadd kérdezzem meg, hogy van közülünk, ne jelentkezzen senki, csak mondom, van közülünk valaki, aki az indulatossággal küzd, a türelmetlenséggel? Hát én azt hiszem, hogy kevés ember van, aki ezzel ne küzdene. És gondoljunk bele, hogy azért egyikünk sem olyan indulatos, hogy embert töltünk volna. És nézzük meg, hogy Mózes ebből a jellemhibájából úgy megváltozik, hogy a jellemének a legerősebb oldala lesz. Türelmes, szelíd lelkű emberré válik. Ugyanez a mi életünkben is végbe mehet, és végbe is fog menni, hogyha engedjük, hogy az Isten lelke munkálkodjon rajtunk. De mit mondtunk? Mózes életében hogy tudta az Úr ezt elérni? 40 évig elvitte a pusztába. Most nekünk nyilván nem kell 40 évre a pusztába menni, de ez mit jelent? Milyen tanulságot hordoz ez a mi számunkra most? Hogy engedni kell nekünk az Istennek azt, hogy tud, hogy formálhassa a lelkünket. Milyen módon? Hogy időt töltünk az Istennel kettesben. Időt töltünk. Szeretném megkérdezni, hogy vajon megvalósul ez az életünkben? Hogy rendszeresen időt biztosítunk az Istennek, hogy meg tudja szólítani a lelkünket? Megvalósul ez az életünkben? Sátán pontosan tudja, hogy ha ez megvalósul, akkor Isten felkészít bennünket erre az időre. De szeretném megkérdezni, éppen ezért Sátánnak mire irányul a legnagyobb cselvetése és erőfeszítése mindannyiunk életében? Mit akar tőlünk elvenni? Az időt. Az időt. Minden módon el akarja venni az időt, hogy erre ne legyen időnk, hogy elcsendesedjünk és vele legyünk. Mert ő akkor tudja csak a szívünket átformálni. A nyüzsgésben így nem tudja. Azt akarja, hogy valóban elvonuljunk, naponta szánjunk erre időt, és erre megint mikor kell fölkészülni? Ma. Hogy majd akkor, amikor Jézus eljön, meg tudjunk előtte állni, nekünk erre ma és most kell felkészülni. Most van erre a lehetőség, a lehetőség és az alkalmatos idő. De még egy gondolatot szeretnék itt megjegyezni ezzel kapcsolatban. Mózesre az Úr hatalmas felelősséget bízott. És erre a feladatra nem volt még kész, amikor Egyiptom udvarában nevelkedett, és minden világi bölcsességgel teljes volt. Neki a pusztában rengeteg mindent el kellett felejteni, és rengeteg mindent meg kellett tanulni. Mit gondolt magáról 40 évesen? Hogy ő alkalmas arra, hogy Isten népét kivezesse Egyiptomból. 40 éves nevelés után mire jutott el Mózes, amikor az Úr tényleg elhívta, hogy vezesse ki a népet? Milyen volt akkor Mózes? Mit mondott? Uram, nem. Hát én nehéz ajkú. Én nem. És ott zajlik egy párbeszéd, szinte egy vita idézőjelbe az Úr és ő közötte. És hova, milyen messzire megy el Mózes? A végén azt mondja az Úrnak, hogy Uram, küldj, akit akarsz, de engem ne. Tehát idáig megy. Annyira nem bízott önmagában. És hadd kérdezzem meg, melyik állapot volt jó? A 40 évvel ezelőtti, amikor azt gondolta, hogy majd ő megszabadítja, vagy a 40 évvel későbbi állapot? A 40 évvel későbbi állapot. Miért? Mert állandóan az Úrra támaszkodott. Figyeljük meg, volt egy bármilyen nehézség, probléma. Nem kis problémák voltak ott. Mit csinált Mózes? Rohant, és leborult az Úr elé, ugye, ott a gyülekezet sátoránál. Vezetést, tanácsot, eligazítást kért tőle, és mindig elnyerte. Vetítsük ki ezt az előttünk álló időre. Szeretném megkérdezni, hogy mire hív el bennünket az Úr? Nagy feladatra? Mindannyiunkat óriási feladatra. Miről tanulunk a szombatiskolai tanulmányokban? A hármas angyali üzenetről. Ennek a hirdetése, hogy az egész világon felhangozzon a tiszta üzenet. Az Úr azokat akarja elsőként erre felhasználni, akik megismerték már most az ő tiszta beszédét. Feladat ez? Olyan feladat, amihez fogható alig van. És mikor tudunk erre felkészülni? Most. Jellemben átalakulni. Belátni, hogy magunktól képtelenek vagyunk bármire, de ő vele képesek vagyunk. Igen, eljutni erre a pontig. De ehhez a jellem átalakulás szükséges. Menjünk tovább a harmadik élethelyzetre. Nagyon-nagyon elgondolkodtató ez az ige, amit most olvasni fogunk. Jól ismert ige, de szeretném feleleveníteni a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 27. versében. Mózesről még a következőt olvassuk. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Mózes éneke elsődleges értelemben a tapasztalatok, a szabadulás tapasztalatának az éneke, ennek a megtapasztalása és ennek a költői formában való elmondása. De Mózes életének mi volt az egyik jellegzetessége? Hogy az Úr elhívja őt erre, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból, és folyamatosan találkozik Mózes az emberileg megoldhatatlan problémákkal. Folyamatosan. Igen, menjünk ki. Én vezetem a népet. Mutatni kell az utat. Hogy? Milyen úton induljunk el? Hány fő volt ez az embertömeg? Több mint 2 milliós fő. 2 millió fő. Most azt képzeljük el, hogyha az Úr azt mondaná valamelyikünknek, hogy egy éjszaka, mondjuk van egy éjszaka fölkészülni rá, mert ugye ott volt egy nap nekik, ugye, vagy egy pár nap azért volt nekik felkészülni, de most valaki azt mondaná, hogy álljunk az érre, és Budapestet evakuáljuk, menjünk, és majd jön utánunk Budapest lakossága. Jó, hogy már nem vagyunk 2 millióan, mert most már csak 1 600 000, de gondoljunk bele ebbe. Szóval azért micsoda feladat ez? Milyen irányba induljon el? Az Úr mit csinál? Tűz és felhőoszlopban megy előttük, és mutatja, hogy merre kell pontosan lépni. Azért gondoljunk bele, hogy ennyi embernek enni adni a pusztában. Az Úr hullatja a mannát, szomjasok is voltak, a kősziklából víz fakad, és ez a kőszikla követte őket, azt olvassuk a korintusi levélben. Igen, megoldhatatlan problémák sokasága, csak a legalapvetőbbeket mondtuk. És mi volt a legdöntőbb tapasztalat Mózes életében, ami az elsődleges jelentése Mózes énekének? Kivonulnak Egyiptomból, és egy halálos veszedelembe kerülnek, mert az egyiptomi sereg jön utánuk. És elpusztítással fenyegeti őket. És ők hol állnak? A Verestenger partján. Se előre, se hátra, sehol, nem tudnak sehova se menni. És az Úr mit tesz? Ketté nyitja előttük a Verestengert. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, hogy ez hogy vonatkozik az előttünk álló időre? Hogy vonatkozik Mózes életének ezek a tapasztalatai? Hogy vonatkoznak az előttünk álló időre? Tudjuk azt, hogy hova menjünk, mit csináljunk a végidőnek a nyomorúságaiban? Most, amikor például azt látjuk, hogy embereknek az otthonát kell elhagyni, és menekülnek, és milyen iszonyatos helyzetek vannak. Az Úr mit ígér meg nekünk? Amit Lótnak is megígért. Mielőtt elpusztult volna Szodoma és Gomora, mi történt Lóttal? Jött az angyal, és megfogta a kezét, és mit mondott? Gyere, mert addig nem tehetek semmit, amíg itt vagy ebben a városban. Az Isten megígérte a személyes vezetését, ha mi már most ráhagyatkozunk és vele járunk, megígérte a személyes vezetését. Amikor az előttünk álló időben a Biblia egyértelműen beszél, hogy a hét csapás milyen nyomorúságot fog okozni, a kenyér, a víz, ugye, tehát egyértelmű, ugye, a hét csapás következtében milyen borzalmak lesznek, milyen éhség és szomjúság. Isten mit ígér? Az övéinek a kenyere és a vize nem fog elfogyni. Meg fogja őket óvni. Tehát éppen ezért, amikor látjuk a világban ezt a rengeteg nyomorúságot és szenvedést, és látjuk, hogy mifelé halad a világ, és látjuk, hogy a tudósok mit mondanak, hogy a vesztébe rohan a világ, nekünk nem megijedni kell ettől, ami be fog következni, hanem a mát kell felhasználnunk, az Istennel való élő kapcsolatra, hogy a jellemünket tudja tisztítani, átformálni, és akkor az ígéretek a miénk. Mi az ígéret? Az övéinek a kenyere és a vize el nem fog fogyni, és az övéit védelmezni fogja. Mózes is ugyanezt tapasztalta meg minden élethelyzetben. De szeretném megkérdezni, hogy vajon ennek a mozzanatnak, amikor ketté nyílik a veres tenger előttük, van-e valami jelentősége az előttünk álló időre vonatkozóan? Ennek a mozzanatnak, hogy ketté nyílik a veres tenger. Szeretném, hogyha elolvasnánk egy igét Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyve 51. fejezet, egy csodálatos ige szakasz, Ézsaiás könyve 51. fejezet, és ott olvassuk el a 10-től terjedő verseket. Nem te vagy é, aki a tengert megszárasztotta, a nagy mélység vizeit, aki a tenger fenekét úttá változtatta, hogy átmenjenek a megváltottak? Mire utal ez az ige? Mire utal? A veres tenger kettényitására, ugye? De most figyeljük a következő ige, hogy hangzik. Így. Azt mondja, így térnek meg az Úrnak megváltottai, és újjongás között Sionba jönnek, és örökös örömfejükön vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj. Én vagyok megvigasztalótok. Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű? Mit mond? Így fognak majd az Úr megváltottai megtérni, újjongás közben Sionba jönni. Mit mond ez az ige? Hogy a végidején ugyanilyen életveszélyes, halálos veszedelmek lesznek. És az Úr mit fog tenni? Ketté nyitja a veres tengert. Azt mondja, így fognak majd az Úr megváltottai örömújjongás között Sionba jönni. Egy teljes védelemről biztosítja az Úr az övéit. Mózes éneke, amit Mózes megtapasztalt, ugyanezt fogja mindenki megtapasztalni, aki hűséges Istenhez, aki szereti és az ő útján jár. Mert az ige igaz, énekelni fogják a Mózes énekét. Ugyanezeken a tapasztalatokon kell keresztül menni. Menjünk tovább, és nézzük meg a negyedik mozzanatot, és ez a negyedik mozzanat a másodikkal is összefüggésben van a teljes jellem átalakulásnak a gondolatával. Tudnélik, Mózes, amikor 40 évig vezeti a népet a pusztában, milyen viszonyulást tapasztal a nép részéről? Milyen viszonyulást? A nép csodálja, tiszteli, szereti, segíti az ő terheinek a hordozásában. Szóval ennek az ellenkezője, állandó lázadás. 9 olyan nagy lázadás tör, apróbakon kívül, 9 olyan nagy lázadás tör ki, hogy az Istennek kell közbelépni, és halálos ítélettel sújtja azokat, akik lázadnak. Gondoljunk bele ebbe. És mi volt a lázadásuknak, és a Mózes elleni vádnak mi volt a refrénje? Mit mondtak állandóan? Mivel vádolták? Igen. Így van. Azért hozták ki bennünket, hogy itt halljunk meg. És tovább mennek. Mit mondtak még egyik alkalommal? Azzal vádolták, mert ugye hogy jöttek ki Egyiptomból? Hogy ugye amikor az elsőszülöttek meghaltak Egyiptomban a 10. csapás következtében, mondta nekik Mózes, hogy kérjenek a szomszédaitól ugye a rabszolgaságuk bérét, hogy adják meg, és gazdagsággal jöttek ki ilyen értelemben. És mit mondtak a pusztában Mózesnek? Azért hozták ki bennünket, hogy megölj bennünket, és te a mi gazdagságunkból vagy meggazdagulsz. Szóval most gondoljunk bele ebbe, hogy micsoda vádak. És hadd kérdezzem, hogy Mózes erre hogy reagált az ilyen vádakra? Mit tett? Mit tett ezekre a vádakra? Én annyira szeretem azt például, hogy mi mit mondanánk egy ilyenre, amikor valakiért tényleg az életünket áldozzuk szinte, és mindent megteszünk, és egy ilyen durva vádat mond. Mit csinálnánk egy ilyen helyzetbe? Nem kezdenénk elmondani neki, hogy hát hogy gondolod, hát... És Mózes egy szót sem szól, meddig nem szól egy szót sem. Míg el nem megy az Úr elé, le nem borul, és annyira érdekes, azt mondja itt a Kóré lázadásánál, azokat, amiket ugye mi emberileg a másik embernek mondanánk, ő az Úrnak mondja. Azt mondja, Uram, te látod, hogy senkinek egy ökrét, egy szamarát el nem vettem. Tehát a szívek, neki is nagyon fájt mindez, de az Úr előtt öntötte ki a szívét. És kérte a tanácsot és vezetést, hogy mit tegyen, mit mondjon, mit csináljon. És ez az igazi szelíd lelkű magatartás, ezután sem hagyja magára a népet, nem hagyja, hanem mindent megtesz azért, hogy ez a nép megismerje az Istent, és hogy a nép el tudjon jutni majd végső soron az ígéret földjére. Ez a szelíd lelkűség magatartása. Igazságtalan vádak között megállni. Ilyen helyzetben krisztusi lelkületet tanúsítani. Szeretném megkérdezni, hogy miért szükséges ez az előttünk álló időre vonatkozóan? Miért szükséges? Miért szükséges megtanulni ezt? Már most nekünk. Miért? Mit mond a Biblia? Teljesedni fog, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni Jézus Krisztusban, üldöztetni fognak. Nyomorúság, nehéz helyzet lesz. Miért? Az igazságért. Nem azért, mert valaki valami rosszat cselekszik ilyen értelemben, hanem az Isten szava mellett való hűséges kiállásért. Mit mond a Jelenések könyve a hármas angyal üzenet végén? Itt van a szentek álhatatossága, béketűrése. Itt, akik megtartják az ő parancsolatait és a Jézus hitét. Igen, ebben az életben mennyi igazságtalanságot kell az embernek elszenvedni. Csak úgy kérdezem, szenvedtünk mi már el igazságtalanságot emberek részéről? Ismerjük ezt, hogy ez milyen érzés? Amikor hálátlanság, igazságtalanság ér bennünket. És hadd kérdezzem, ezek vajon véletlenek a mi életünkben? Nem. Az Isten megenged már most ilyen élethelyzeteket. Miért? Hogy megtanuljuk azt a szelíd lelkűséget, amit Mózes is megtanult. Hogy amikor a nagy próbák jönnek, el ne bukjunk, hanem megerősödve tudjunk megállni ezekben az élethelyzetekben. Igen, az Isten fel akar bennünket készíteni erre, de mikor? Most, megint, ma, ezekben az időkben. Éppen ezért ne zúgolódjunk az ilyen élethelyzetek miatt, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk. Miért? Mert a mi nevelésünk része, hogy a végidőben meg tudjunk állni. És nézzük meg az utolsó mozzanatát Mózes életének, amit én szeretnék kiemelni. És ez Mózesnek a 40 év vége felé bekövetkezett bűnéhez kapcsolódik. 40 évig hűségesen vezeti a népet a pusztaságban, és mindig így jár el, az Istenhez fordul vezetésért, szelíd, alázatos, de az utolsó pillanatokban, hogy úgy mondjam, egy lázadás következtében Mózes elesik, elengedi egy pillanatra az Isten kezét, és vét elbukik. És mi az isteni végzés? Mi az isteni végzés? Hogy ezért nem viheti be ő a népet az ígéret földjére. Szigorú büntetés ez, vagy nem szigorú? Óriási nagy büntetés, ugye? És Mózes, amikor az Úr ezt nyilvánvalóvá teszi, akkor mit csinál Mózes? Amikor ugye Mózes azonnal megbánja a bűnét, és kéri az Istentől a bocsánatot, de az Úr azt mondja, hogy ezért nem viheted be a népet az ígéret földjére. Mózes, mit csinálsz? Emlékszünk, mit csinál ebben a helyzetben? Könyörög. Könyörög az Úrnak, hogy de mégiscsak hadd menjen be, de könyörög, hogy de Uram, engedd meg. Könyörög az Úrnak, hogy hadd menjen be a néppel együtt az ígéret földjére, hogy megtapodhassa az ő lába azt az ígért jó földet, hogy bemehessen a Kánaánba. És az Úr egyszer mit mond neki már? Azt mondja, elég, ne szóljál már nekem többet e dolog felől. Ezt mondja az Úr neki. Hányszor kérhette? Az Úr azt mondta, elég, többet ne kérd. Itt fogsz meghalni, fölmész a Pizga tetejére, meghalsz, a szemeddel meglátod, de nem mész be arra a jó földre. Szeretném megkérdezni, hogy Mózes hogy reagált erre az isteni végzésre? Hogy reagált? Amikor az Úr ezt, amíg reménykedett, hogy esetleg az Úr megváltoztatja, addig könyörgött. Amikor az Úr azt mondta, hogy elég, többet ne szólj, akkor hogy fogadta ezt a döntést? Teljes alázattal és teljes belenyugvással. Teljes hűséggel készíti fel Józsuét arra, hogy ami neki nem valósulhatott meg az életében, ez az álma, amire őt az Úr elhívta, hogy az ígéret földjére bemenjen, majd Józsué fogja ezt megtenni. És szívében teljes megbékéléssel a népet még utoljára oktatja, felhívja a figyelmüket olyan dolgokra, amik a 40 éves vándorlás következtében a legfontosabb tapasztalatok voltak. Csodálatos, hogy milyen lelkülettel veszi ezt Mózes tudomásul. De szeretném megkérdezni, hogy mi lett ennek a jutalma, Mózes ezen lelkületének mi lett a jutalma. Valóban fölmegy a Pizga tetejére, számomra az egyik legdöbbenetesebb gondolat ez. Az Úr azt mondja, hogy menj fel oda, és ott hallj meg. És Mózes fölmegy egyedül, és szertenéz, látja a szemével azt a csodálatos földet, és nem mehet be oda, és ott elalszik. De mi történik a következő pillanatokban? Jézus eljön, és feltámasztja Mózest. És hova viszi be őt? Nem a földi Kánaánba, hanem a mennyei Kánaánba. Megvalósult Mózesnek az a kérése, hogy hadd tapodja meg azt a jó földet? Megvalósult? A földön megvalósult? Megvalósult vagy nem? Mikor? Így van. Nem ő vihette be a népet az ígéret földjére, de amikor Jézus itt az utolsó szolgálatának az utolsó időszakában, a megdicsőülés hegyén, ott van ugye Péter, Jakab és János, és kijelenik meg Illés és Mózes. És rátehette a lábát fizikailag arra a jó földre, amit az Úr megígért az ő népének. Igen, Mózessel mi történt? Nem azt kapta, amit kért. Annál jobbat vagy rosszabbat kapott? Sokkal jobbat kapott. Tehát mire akar ez bennünket megtanítani? Figyeljük meg, hogy hányszor van ebben a földi életben olyan, hogy valami célt szeretnénk elérni, és nem tudjuk elérni. Valami után vágyódunk, nem valósulhat meg az ember életében. És akkor zúgolódunk az Isten ellen? Panaszkodunk, hogy ez sem, a másik... Vagy mit, vagy milyen jellegű gondolatok vannak bennünk? Vagy pedig megtanulunk-e igazából belenyugodni az ő végzésébe, hogy amit ő végez felőlünk, az a lehető legjobb. Mózesnek eszébe nem jutott volna olyat kérni, hogy hát Uram, engem vigyél föl a mennybe, és hadd lássam majd, hogy mi lesz az én népemmel. Juthatott volna ilyen az eszébe? Eszébe sem juthatott volna. És mindenutána ilyen volt ez a mózesi lelkület. Az Úr olyat adott neki, amit ő elképzelni nem tudott. Sokkal többet és sokkal jobbat. Az Isten ezt akarja velünk is. Nem értjük, hogy az életben mi miért történik. Vagy hányszor van úgy, hogy az ember az életben valami célt kitűz, és azt látjuk, hogy hát most már összeomlóban van a világ, és nem tudjuk elérni ezt vagy azt vagy amazt. Főleg fiatalok vannak sokszor így ezzel. Az Isten mit mond? Többet és jobbat fog adni, mint mi azt el tudnánk képzelni. Annyira szeretem azt az igét Ézsaiás könyvében, amikor azt mondja, hogy amikor az Úr megváltottai majd örökölni fogják az országot, az üdvösséget, azt mondja, hogy ott tóvá lesz minden déli báb. Mit jelent ez? Hogy amit mire mi vágyottunk, hogy el akarjuk élni, és nem tudtuk elérni, mert csak déli báb volt, ott tóvá lesz. Nem lesz olyan cél, amit az ember nem tud igazából elérni, ami megvalósíthatatlan. És elnézést, hogy ilyet mondok, tényleg elnézést, ez most nem élő közvetítés, tehát nyugodtan lehet ilyeneket megjegyezni, hogy például Gondoljunk bele abba, hogy hányszor hallottam, elnézést főleg férfiaktól, most bocsánat, hogy férfiakat mondok, de férfiaktól, hogy az élete vágya, hogy legyen, mit tudom én, egy olyan BMW-je, ami mit tudom én, amivel lehet driftelni, vagy van olyan szó? Van olyan? Na akkor, ugye? Na jó, bocsánat. Tehát szóval mennyiszer lehet ilyeneket hallani, hogy fú, és hogy akkor, és akkor teljesen oda, hogy a másiknak van, neki nincs. És most, hogyha az ember arra gondol, hogy az Isten mit fog adni az embernek, a megváltott embernek? Nem az, hogy egy ilyen BMW-vel, mit tudom én, 170-nel lehet menni a BMW-vel? Azali? Fuha. Na jó. Szóval, hogy nem ezzel, hanem hogy a bolygók között fogunk tudni menni. És az egész világegyetem olyan kitárul az ember előtt, és nem lesz olyan, amit nem lehetne elérni és megvalósítani. Ez éppen olyan, mint mikor egy kisgyerek teljesen oda van, hogy ő most nem kapott piros ruhát a Barbie babájához. És amikor felnő, akkor azt mondja, ja, hát micsoda csodák vannak, amiket az Úr adni akar az embernek. Igen, az Isten azt akarja, hogy mi nyugodjunk meg az ő szavában, az ő ígéretében, hogy olyat készít az őt szeretőknek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ez a lelkület legyen bennünk, amit nagyon-nagyon szeretek, ezt az igét, amit az Efézusi levélben a 3. fejezet 20 és 21. versében olvasunk. Az Efézusi levél 3. fejezet 20 és 21. verse a következőt mondja: annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban, nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Amen. Mit mond? Azt mondja, hogy aki véghetetlen bölcsességgel vagy bőséggel mindeneket megcselekedhet, feljebb, mintsem, hogy kérjük, vagy mi azt elgondoljuk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy így ismerjük meg az Istent ebben az életben, hogy azok között lehessünk, akik a Mózes énekét fogják énekelni, aminek mi volt a refrénje? Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazak és igazságosak a te utaid, ó szentek királya. Kívánom, hogy együtt énekeljük majd ott együtt a Mózes énekét. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát adni neked a máért, a lehetőségért, az élet ajándékáért, és a te igédért, amelyben felhívod a figyelmünket, hogy a mi számunkra a legfontosabb a ma, a pillanat, hogy felkészüljünk az előttünk álló időre. És Urunk, köszönjük neked, hogy te bíztatsz, bátorítatsz bennünket, hogy nincs mit félnünk a jövőtől, hogyha mi most valóban veled járunk ebben az életben, és engedjük, hogy a szívünket átalakítsad. És Urunk, köszönjük az ígéretet, hogy ahogy egy Mózesnek a jellemét átalakítottad, és kivetted az ő szívéből mindazt, ami bűn, ami rossz volt, köszönjük Istenünk, hogy a mi jellemünket is át tudod alakítani. Urunk, ne engedd, hogy feladjuk a küzdelmet, ne engedd, hogy megalkudjunk a rosszal, azt mondván, hogy nem lehet ebből vagy abból megszabadulni. Urunk, kérünk téged, formáld, alakítsd a mi életünket, és adjál nekünk élő hitet a te ígéreteidben, hogy a tieidet minden nyomorúságban, a legelképesztőbb nyomorúságban is, amitől a világ fél és retteg, te megtartod a tieidet. Urunk, mi valóban a te gyermekeid akarunk lenni, hűségesek akarunk lenni hozzád, és el akarjuk nyerni, Urunk, azt az életet, amit készítettél a mi számunkra, ami nem fogható semmihez ebben a földi életben. Urunk, kérünk adjat, hogy mindannyian győzők lehessünk, és Istenünk, add meg a te végtelen kegyelmedből, hogy majd ott te nálad együtt énekelhessük el a Mózes énekét, a te végtelen irgalmad és kegyelmességed szerint. Amen.